A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 22. fejezetében, a 63. verstől a 71. versig a következőképpen. Azok a férfiak, akik őrizték Jézust, gúnyolták és verték őt, majd eltakarták a szemét, és ezt kérdezték: profétáld meg, kiütött meg téged? És sok más szidalmat is szórtak reá. Amint megvíratt, összegyűlt a nép véneinek tanácsa, a főpapok és az írástudók, és bekísértették őt a nagy tanácsba, s ott felszólították: ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk. Ő pedig így válaszolt: ha megmondom nektek, nem hiszitek. Ha pedig én kérdezlek titeket, nem feleltek. De mostantól fogva ott ül majd az emberfia Isten hatalma jobbján. Erre mind azt kérdezték: akkor hát te vagy az Isten fia? Ti mondjátok, hogy én vagyok, felelte nekik. Azok pedig így szóltak: mi szükségünk van még tanúvallomásra, hiszen magunk hallottuk a saját szájából. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, útmutatónkban ebben az esztendőben a Lukács írása szerinti evangéliumból idézhetjük fel a szenvedés történetet. Lukácsról tudjuk, ahogy az evangélium elején be is számol, hadd idézzem itt az első fejezetből: magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, szép rendben megírjam neked. Azaz, mindenek igyekezett alaposan utána járni, tanukat, érintetteket felkeresni, és a visszaemlékezések alapján mindent pontosan rögzíteni. Így jegyezte le Jézus utolsó óráit is a maga precízségével, hiszen orvosi hivatását gyakorlóként tudta, hogy a precizitás az élet minden területén megkívánt követelmény. Minden fontos mozzanatot pontosan leírt, hogy az utókor számára felidézhető legyen Jézus nagyheti történései. És így idézhetjük fel 2021 nagyhetén a Jézussal történteket, elevenedhetnek meg mindannyiunk számára a megváltó utolsó órái, minden pillanata. De lépjünk egy picit hátrébb, tekintsünk a körülményekre, az akkori kor rabbinikus előírásaira is, hogy hogyan történtek szélesebb látótérben az események. Az akkori zsidóság legfelsőbb saját hatósága a jeruzsálemi Sanhedrin, azaz a nagy tanács volt. A nagy tanács a mózesi hagyományt utánozva 71 tagból állott. Erről olvashatunk Mózes második és Mózes negyedik könyvében is, hadd idézem a két igét. Azután így szólt Mózeshez: jöjj fel az Úrhoz, te és Áron, Nádáb és Abihu, meg Izrael vénei közül 70-en, és tőle távol boruljatok le előtte. Illetve olvashatjuk még Mózes negyedik könyvében, ott a 11. fejezetben. Azután ezt mondta Mózesnek az Úr: gyűjts össze nekem 70 férfit Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és elöljárói. Vidd oda őket a kijelentés sátrához, és ott álljanak melléd. Mózes és a 70 vén alkotta az akkori nagy tanácsot, melynek vezetője a mindenkori főpap volt. Az újszövetségi korban ez a 70-es létszám három csoportra tagolódott. Az első csoport a vének, a nem papi származású zsidó arisztokrácia soraiból jöttek. Aztán a főpapok, a négy nagy főpapi család tagjai, akik közül választották a főpapokat, és a hivatalban nem lévő valamikori főpapok. A harmadik pedig az írástudók, legtöbbször a farizeusi pártból. Az írásokban név szerint meg is említi a nagy tanács következő tagjait, hadd idézzem itt az apostolok cselekedetének 5. fejezetét, de felállt a nagy tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliel, az egész nép előtt tiszteletben álló törvénytudó. Vagy Nikodémus, János evangéliumának 3. fejezetében ezt olvashatjuk. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Vagy tudjuk például, hogy Arimátiai József is tagja volt, olvashatjuk Márk evangéliumának 15. fejezetéből, eljött az Arimátiai József, a nagy tanács tekintélyes tagja, aki maga is várt az Isten országát, bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Jézus perében a nagy tanács főpap tagjai pedig a következők voltak, Annás Krisztus után 6 és 15 között, Izmael Fiabi fia 15 és 16 között, Eleázár Annás legidősebb fiú Krisztus után 16-17 között, Simon Kainitos fia Krisztus után 17 és 18 között, valamint Kajfás Anna veje, aki Krisztus után 18 és 36 között volt a szolgálatban lévő akkori főpap. A tanácskozó hely a templom belső udvarában volt, az úgynevezett kváder körcsarnokban. Ez az úgynevezett első fal déli oldalánál volt az oszlopcsarnokkal körülvett piac és a templom nyugati oszlopcsarnoka között, kb. A mai Mekeme helyén. A nagy tanács politikai kérdésekben nem ítélkezhetett és halálos ítéletet nem szabhatott ki. Ez a római helytartó jogkörébe tartozott. A rabbinista hagyomány szerint főben járó ügyekben csak nappal és másnap újra összehívott ülésen hozhattak elmarasztaló ítéletet. Lukácson kívül a többi 3 evangélium azt mondja, hogy Jézus ügyében éjszaka tartották az első ülést, és aznap reggel hoztak elmarasztaló ítéletet. Hadd idézem a 3 evangélistának a beszámolóját, a Máté 26-ból és a 27-ből. Azok pedig, akik elfogták Jézust, ugye történt ez éjszaka, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Aztán a 27. fejezetben pedig, amikor megvíratt a főpapok és a nép vénei, valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra adják őt. Azután megkötözték, elvitték és átadták Pilátusnak, a helytartónak. Vagy Márk evangélista beszámolója szerint ott a 14. és 15. fejezetben, ekkor Jézust a főpaphoz vitték, és oda gyülekeztek a főpapok, a vének és az írástudók is mindannyian. Korán reggel azonnal határozatot hoztak a főpapok a vénekkel és az írástudókkal együtt, vagyis az egész tanács. Azután Jézust megkötözve elvitték és átadták Pilátusnak. János is hasonló módon számol be, ott a 18. fejezetben. A katonai csapat, az ezredes és a zsidók templom szolgái ekkor elfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vitték, ez ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az esztendőben. Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Ha egymás mellé tesszük a rabinista hagyományokat, joggyakorlatokat és a beszámolók eseményeit, akkor láthatjuk, hogy ellenkezik az említett rabinista jogszabályokkal, joggyakorlattal, hiszen főben járó ügyekben a rabinista jogszabályok, hagyományok szerint csak nappal és másnap újra összehívott ülésen hozhattak elmarasztaló ítéletet. Ebben a Jézusi ügyben még aznap éjszaka újra tárgyalás nélkül hoztak ítéletet. Lukács nem részletezi a per körülményeit, azt a másik evangéliumokból tudhatjuk, azonban teljesen egyértelmű és nyilvánvaló, hogy koncepciós per folyik Jézus ellen. A bíróság jelen esetben a nagy tanács, aki arra hivatott, hogy hivatalból üldöznie és büntetnie kell a hamis tanúskodást, most maga kutat hamis tanuk után. Hadd idézem Máté evangéliumának 26. fejezetét és Márk evangéliumának 14. fejezetét, hogy mi is történt pontosan. A főpapok pedig és az egész nagy tanács hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. A főpapok pedig az egész nagy tanáccsal együtt bizonyítékot kerestek Jézus ellen, írja Márk, hogy halálra adhassák, de nem találtak, mert sokan tettek hamis tanúvallomást ellene, de a vallomások nem egyeztek. Ekkor előálltak néhányan, és ezt a hamis vallomást tették ellene. A szép kis gárda. Láthatjuk, hogy az ilyen esztelen, elvakult emberek aztán mindenen keresztül gázolnak, csak hogy akaratukat keresztül vigyék minden áron. Az ilyen embereknek senki és semmi nem szent. Felrúgnak minden hagyományt, joggyakorlatot, felbérelnek csőcselék embereket hamis tanúzással, joggyakorlatot áthágnak, mert számukra a cél szentesíti az eszközt. Eszközökben pedig nem volt hiányuk. Ének idején hamis tanukat kerestek, mert tudjátok, mindig akad olyan, aki a hatalom kiszolgálását készségesen vállalja. Ez minden időben így volt, a világban és az egyházban egyaránt. Láthatjuk ebben a perben, hogy az akkori egyházban Isten népe között is megjelentek a hatalom kiszolgálói, akik gátlástalanul, minden önös érdeket előrébb helyezve engedelmeskednek. Őket nem az igazság érdekli, hanem némi haszon, és nem feltétlenül anyagi, némi haszon reményében mindenre képesek. Így voltak a hamis tanuk, így voltak azok a férfiak, akik őrizték Jézust, nem ismertek semmilyen emberi méltóságot, hanem kegyetlenkedtek. Az ilyen kegyetlenkedők minden időben megjelentek. Jézus idejében is ott voltak, de jelen voltak a fasizmusban, a kommunizmusban, a délszláv háborúban, a ruandai mészárlásban, és lehetne még sorolni egyaránt. Mindenhol. Akik csekély haszon érdekében mindenre képesek voltak, és mindenre vevők voltak. De sokszor nem is kellett semmilyen előny vagy haszon, hanem egyszerűen az emberi bűn, a kegyetlenkedés, a megalázás, a másik eltiprása, az emberi méltóságba való belegázolása, az ebben való öröm kiélése is elég volt számukra. Ebben a történetben is azt olvashatjuk, hogy azok a férfiak, akik őrizték, kegyetlenkedtek vele. Szidalmazták, gúnyolták, verték, más evangélium tudásítása szerint szembeköpték, ahogy olvassuk például Máténál vagy Márknál, azután szembeköpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, írja Máté, Márk pedig így számol be, akkor némelyek leköpték őt, majd arcát letakarva ököllel ütötték őt. Micsoda eljárás a szentek közössége, a példamutatók népe, a törvény őrei, a szeretet megélői, kifejezői, Jézus pedig csenden, alázatosan tűr, ahogy Ézsajás megprófétálta körülbelül 700 évvel korábban, hadd idézem Ézsajás 53-at, amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Jézus minden egyes tettét a proféciák beteljesedéseit igazolják. Benne nincs düh, nem az indulatai vezérlik, hanem engedelmes maradt egészen a kereszt halálig. A nagy tanács meg dühöng, hogy két nyomorult tanút nem tudnak előásni még a föld alól sem, aki két egybehangzó állítást mondtak volna Jézussal szemben. Ilyen az, mikor valakit nem az igazság érdekel, hanem egyedül az önigazságát akarja igazolni. Pedig ha egyszerűen figyeltek volna a messiási jelekre, a proféciák beteljesedésére, akkor láthatták volna, hogy Jézus Krisztus a messiás, a megváltó, akit az Atya küldött engesztelő áldozatul a bűnös emberért. Mivel a nagy tanácsot semmi nem érdekli, ezért az ítélet már előre eldöntött volt, csak statisztákat kerestek, hogy a látszatot fenntartsák. Akkor feltesznek Jézusnak egy kérdést, de a válasz nem is érdekli őket. Akkor hát te vagy az Isten fia? Ti mondjátok, hogy én vagyok, felelte nekik. Azok pedig így szóltak, mi szükségünk van még tanúvallomásra? Igaz, a tanúvallomások csődöt mondtak, de sikerült kicsikarni ebből a mondva csinált messiásból vélik, és ez a mondat ürügyként elég, hogy az ítéletet meghozhassák. És nem veszik észre, hogy az Atya forgatókönyvének végrehajtása történik, a proféciák egytől egyig szépen lassan mind beteljesednek, és nem ők kerestek statisztákat, hogy elítéljék Jézust, hanem az Atya használja fel őket statisztáknak, hogy a világ történelem legdrámaibb és legcsodálatosabb megváltói művét végrehajtsa. A nagy tanács azt gondolja, hogy kezében tartja az ügyet, a tárgyalásnak a menetét. Igaz, mindenben csődöt mondtak, a joggyakorlat, a hagyományok, a tanúzás ügyében, miközben Isten csodálatos tervének részei bontakoznak ki és valósulnak meg. A körülötte levők csak provokálják, bizonyítást akarnak nyerni, hogy Jézus csupán egy egyszerű ember, akivel mindent meg lehet tenni, hiszen hogyan lehetne az Isten fia, akivel így el lehet bánni? Gondolják. Egy gyönyörű ének olyan szépen kifejezi Jézus csendes megváltói munkáját, jövetelének célját, ezen eljárások körülményeit. Hadd idézzem ezt az éneket, egy versszakát. Nem érthetem, miért szenvedett némán, békéje fénylik Golgota hegyén. Szíve miért szakadt meg a keresztfán, tövisből miért kapott ott koronát? De azt tudom, hogy megtört szívek orvosa, bűn, félelem tüzét megoldja ő, megterhelt lélek láncait leoldja, ezért jött el ő, a világ megváltója. Jézussal szembeni eljárások emberiek voltak, mert a nagyheti események megmutatták, hogy mire képes az ember, de arra is rávilágított, hogy Isten meddig megy el, mit tűr el, hogy a bűnös ember iránti szeretetét megmutassa, kifejezze. Nézzétek meg az emberi és az isteni tettben, egyetlen egy közös vonás volt. Semmi nem volt drága. Nem volt semmi drága az embernek, a nagy tanácsnak, hogy Jézust megöljék, Istennek pedig semmi nem volt drága, hogy az embert megmentse. Az embert is, az ember is, Isten is elment a végsőkig, de más volt az ok és más volt a cél. Az embernek célja, hogy Jézust eltegye láb alól, letagadja, megalázza, semmibe vegye, Istennek a célja pedig az volt, hogy a bűnösöket megmentse, ezért engedelmes volt Jézus egészen a halálig, hogy beteljesedjen az a mondat is, amit olvashatunk Ézsaiás proféta könyvében. Önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Mert neki semmi nem volt drága. Amen. Imádkozzunk. Urunk, ez a mai történet rávilágít arra, hogy a nagy tanácsnak se volt, nagy tanácsnak sem volt semmi drága. Kerítettek, ha kellett, a föld alul is hamis tanukat, föllázították a csőcseléket, Jézus ellen hangoltak mindenkit, jogtalanul hívták össze a Sanhedrint, a nagy tanácsot, mert semmi nem volt drága, hogy eltegyék Jézust a láb alól. És mennyei atyán, köszönjük, hogy neked pedig nem volt semmi drága, hogy az embert, még az ilyen embert is, a nagy tanács tagjait, engem is megments. Micsoda különböző az indítatás, micsoda különböző az ok és a cél. Az embernek sem volt semmi drága, neked sem volt semmi drága. Köszönjük, drága Jézus, hogy mindezt vállaltad. Minden megaláztatást, minden gyötrelmet, kint, bántást. Nem szóltál vissza, hanem némán tűrted. Mert a proféciának, a proféciáknak minden egyes szava és mondata be kellett, hogy teljesedjen. Hálásak vagyunk mindenért, hálásak a nagyheti eseményért, és azért, hogy semmi nem volt neked drága. Amen.